Evezz a mélyre. Az érett személyiséghez vezető út. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Fekete Krisztina vagyok, és önök kedves hallgatók a Mostármag megújulás szolgálat. Evezz a mélyre című műsorának negyedik adását hallják. Célunk még mindig az érett személyiség kialakulásához vezető út megvilágítása. Úgy látjuk, hogy az érett személyé válás útja a Teremtőnkkel való találkozásnál kezdődik. Éppen ezért az elmúlt két alkalommal az Isten élményről volt szó. Innen indulunk tovább, és a mai napon azt vizsgáljuk meg, hogy milyen ez az Isten, akivel találkoztunk, találkozhatunk, és akit majd igazán csak az örök életben fogunk megismerni, de aki már itt a Földön megszólít, bemutatkozik, és kijelenti magáról mindazt, amit tudnunk kell róla ahhoz, hogy megszeressük. És ő az, aki elmondja nekünk azt is, amit a világról és a világban élő önmagunkról tudnunk kell, hogy megbízható alapokra építsünk. Hiszen néha az a furcsa érzésem támad, hogy a létünk legelemibb és legegyértelműbb igazságait is meg akarják kérdőjelezni manapság. Tudom azt, hogy ma már nem egyértelmű, hogy létezésünk a Teremtő Isten szívében fogant, és azért élünk, hogy szeretve legyünk és megtanuljunk szeretni. Ez sajnos ma már nem lep meg. És számomra sem volt ez mindig egyértelmű. És igen, van olyan, hogy el lehet ebben bizonytalanodni. Sőt, talán el is akarnak bizonytalanítani ebben. De ugye szabad még meglepődni azon, ha olyat hallok, hogy a gyereknek nem akarnak kiskorában nevet adni. Megvárják, hogy maga döntsön arról, hogy fiú vagy lány szeretne lenni. Valami, ami egyértelmű, egy zavaros helyzetben kérdéssé lesz, problémává lesz. És én azt gondolom, hogy valamiféle zavaros helyzetben vagyunk, ahol szükségünk van a biztos talajra, ahol meg kell találnunk a kősziklát, amelyre építhetünk, és amelyen biztosan állhatunk mindenféle divatos széllel szemben, mindenféle divatos filozófiai, vallási irányzattal szemben. Ezt a kősziklát vizsgáljuk, és erre hívjuk a hallgatókat is. Előtte azonban Csíszér László előadásában hallgatunk meg egy dalt.
Atyám, szerelmed erős és végtelen. Hogyan maradhat tiszta az életem? Szívembe rejtem szent igédet, hogy ne vigyen bűnbe soha az én szívem. Vezessel engem az igaz életre, hogy gyönyörködjem a te szent törvényedben, és gyűlöljem meg a bűnt, mely romba dönt, s csak arra nézek, mi vár rám. Te vagy még
A Marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium lakóit egy hétfői napon arról kérdeztük, hogy milyen az Isten, és mi jut eszükbe róla. Íme a válaszok.
Igazságos, hatalmas, jóságos.
Szerető, jóságos, irgalmas.
Jóságos, türelmes és megbocsátó.
Milyen az Isten?
Irgalmas, nagy lelkű és igazságos.
Mi jut eszedbe róla?
Békesség.
Megbocsájtó, szerető.
Nagy lelkű, felséges, minden.
Milyen az Isten?
Atya, gondviselő, jóságos, az én életemet úgy alakítja.
Mi jut eszedbe róla?
Szeretet, béke és megbocsátás.
Milyen az Isten?
Szerető, jóságos és megbocsájtó.
Mindenható, szerető,
hatalmas, kegyelmes és szeret.
Szerető, megbocsájtó, irgalmas.
Feltétel nélkül szerető, irgalmas, ki állandóan elém siet, hogy megöleljen.
Kegyelmes, jóságos és irgalmas.
Mi jut eszedbe róla?
A jóság és a tökéletes szeretet.
Szerető, jóságos és megbocsájtó.
Jóságos, türelmes és megbocsátó.
Igazságos.
Irgalmas.
Feltétel nélkül szerető.
Nagy lelkű is.
Irgalmas.
És megbocsájtó.
Ki állandóan elém siet, hogy megöleljen.
Az érett személy. A Mustármag Megújulás Szolgálat Evezza Mélyre című műsorát hallgatják, a mai témánk az Isten kép. Tehát arra a kérdésre próbálunk meg választ találni, hogy milyen az Isten. Hallhatták már a Marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium diákjait, amint néhány jelző segítségével próbálták megfogalmazni azt, hogy milyen az Isten, illetve azt, hogy mi jut eszükbe róla. Vendégem most Pap László, római katolikus pap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
A világon az egyik legfontosabb kérdés, hogy van-e Isten, milyen ez az Isten, és ki ez az Isten. Indítsunk talán innen.
Hát az, hogy van-e Isten, azt hiszem az senkinek se kérdés. Mert látjuk a világba a rendet, látjuk a szépet, tapasztaljuk a sok jóságot, és ennek egyetlen forrása van Isten. A fénynek, a melegnek a forrása a nap, az illaté a virág, a szereteté, humoré, jókedvé, örömé, Isten.
Nos, hát akkor az a kérdés következik, hogy milyen ez az Isten, mit tudunk elmondani róla?
Először azt látjuk, igen, ennek a világnak van egy rendje. És látom, hogy ennek az egész világnak, a napnak, virágnak, a madárnak is ugyanígy, nekem is van egy gazdám, a teremtő. A teremtés rendje arról beszél, hogy van egy Isten, van egy jó gazda, mindent jó kitalált. Ez a gazda okos, nagyon intelligens, hatalmas, az egész világ mindenséget, hogy megalkotta, rendezi, azt tükrözi, hogy nem csak hatalmas, hanem van szép érzéke. Nagyon sokszor nevetünk, örvendünk, azt jelenti, hogy ez az Isten az örömnek az Istene. Még humorérzéke is van, még játékérzéke is van. A gondolkodás történt, a filozófia azt mondja, hogy ami az embernek jó, ami szép, ami telgyes, ami fenséges, ami tökéletes, az Istenben mi megvan, csak a leges legnagyobb fogva.
Én szeretném, hogyha a Szentírás felé fordítanánk a figyelmünket, hiszen azt gondolom, hogy ez az egyetlen olyan könyv, amely kimondottan azért íródott, hogy megvilágítsa számunkra az Istennek az arcát.
Az egész Biblia erről szó, semmi egyébről. Minden története arra válaszol, hogy milyen az Isten. Az új szövetségben van egy történet, amikor az Úr Jézus ott van a Genezáreti tó partján, ott vannak mellette tanítvány. És azt kérdezi tőlük, hogy kinek tartják az emberek őt. És erre az apostolok elmondják, hogy egyesek azt mondják, hogy Illés, mások azt mondják, hogy egy próféta. Akkor jó hallottad, hogy mások azt mondják, hogy az ördögöknek fedelme, vagy hallottad, amikor a rokonságnak azt mondták, hogy el van menve az eszed, meg vagy bolondulva. És akkor az Úr Jézus megáll, azt mondja, hogy hát ti kinek tartotok engem? Tehát ez életemnek a legfontosabb kérdése, hogy kinek tartom, milyennek tartom Jézus Krisztust. Tehát ennél fontosabb kérdése nincsen a családapának, nincsen a diáknak, nincs egy sírszélén álló öregnek, vagy egy koldusnak, vagy az Európai Unió elnökének. Ez a legfontosabb kérdés, mert ha a családapa azt mondja, hogy nekem a legfontosabb az a törvény, amit a szívembe adott az Isten, akkor ehhez igazodik idehaza, vagy ha kimegy külföldre, akkor ahhoz igazodik, azt mondja, hogy most már hűséges vagyok a feleségemhez, hűséges vagyok a gyermekeimhez. És ha nincs Isten, akkor marad a pillanat, és nem érdekel sem a feleségem, sem a gyermekem adott esetben. ez az önzés, ez a mérhetetlen bűn, ez határoz meg mindent. A kommunisták azt mondták, nincs Isten, és láttuk, hogy mit tettek. Nem volt Istenük, nem volt igazságérzetük, ugye nem volt törvényük, sem emberi, sem isteni.
Na de hát ezzel szemben Jézus Krisztus pedig pontosan azért jött, hogy elmondja nekünk azt, hogy milyen az Isten.
A csodái arról beszélnek, hogy Isten hatalmas, Isten érzékeny az emberi gyengeségekre, bűnökre, vakságra, bénaságra, halálra. Az Úr Jézus az ő csodáival, az ő jeleivel rámutat arra, hogy Isten a szeretet, Istennek a szíve megesik, amikor lát egy beteg embert, hall egy síróasszonyt, a nagy városra szélén, ugye azért a fiát visszadja, barátját föltámasztja. A példabeszédeiben arról beszél, hogy Isten olyan, mint egy jó gazda. Odafigyel mindenre, a kertbe levő gyümölcsfára, odafigyel a kiadott vagyonra, talentumokra, hogy hogy gazdálkodunk vele, idővel, minden szóval, egészségünkkel. Tehát van egy igazságosság benne. Azon kívül megérzi a gyengeségeinket, érzékeny a bűneinkre, de mérhetetlen irgalma van. A kisebbik fiú, aki átigazolta minden vagyonát, hazavárja, kimegy, eléje siet, megöleli, megcsókolja, új lehetőséget, új esélyt ad neki, vissza akarja helyezni az ő örömeibe, az ő szívébe, az ő családi, otthoni melegébe.
Nekünk katolikusoknak van egy nagyon szép hitvallásunk, ugye a keresztvetés. Mi az, amit ebben megfogalmazunk az Istenről?
Az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek. Ez a legeslegelső, legtömörebb hitvallásunk, hogy az Atya. A gondoskodó, szerető, jóságos, otthonteremtő Atya. Talán a Fiú, a szolgáló, emberi gyengeségekre, bajokra, fájdalmokra odafigyelő Jézus Krisztus, aki az eltévedésekből ki akar vezetni az elveszett bárányt, hazaviszi az elveszett dénárt, keresi, kisebbre írtam a félvilágot, csak hogy valahogy összeszedjen, visszavigyen az életbe, és visszavigyen a közösségbe. Ez az Úr Jézus 3 évig tanított, jót tett, utána szenvedésével bebizonyította, hogy a végsőkig tud szeretni. Bármit tehetünk vele, ugye, a kalapáccsal se tudjuk a szeretetet belőle kivárni. Eljött az isteni dicsőségből, engem, az embereket szolgált, szolgál, a szenvedésig, a kínhalálig szolgál, meghal, föltámad, utána a mennyegyőt fölmagasztalja, és engem is odavár a világ végén, az új teremtéskor eljön értem, föltámaszt és megdicsőít, visszaviszhatja dicsőségébe. Elküldte a Szent Lelket, hogy segítsen gondolatokkal, erővel, békességgel, ezeket behozza a szívembe. Ez a legrövidebb hitvallásunk megfogalmazza, hogy milyen az Isten.
Tehát Jézus Krisztus eljött, hogy beszéljen nekünk az Atyáról. Ő is az Atya egy, éppen ezért ő beszélt a legérthetőbben róla. De az emberiség már előtte érintkezett az Istennel. Beszélhetünk egy Istenkép fejlődési folyamatról.
Az emberiség gondolkodása, hogy fejlődött, amennyire követhetjük, azt látjuk, hogy legelőször, amit Istenből megtaláltak, azt így fogalmazhatjuk meg, hogy a rend. A görögök legelőször ezt a fogalmat használták, hogy a tökéletesség. Próbálták ezt formailag is meghatározni, amikor jelképezni akarták, mondták, hogy a legtökéletesebb mértani forma a gömb. Tökéletesség, a rend. A másik tapasztalatuk az volt, hogy az erő. Később már az egyik nagy gondolkodót, akit Szokrátésznek nevezünk, ő már egy belső hangról beszél, vagy mondjuk lelkiismeret. Tehát a történelem folyamán a gondolkodó emberek, ahogy látták a világot és hallgattak a belső hangjukra, akkor ezt az útat bejárva jutottak el a személyes Istenig, hogy először látták a rendet, a hatalmas erőt, hallották a bennük megszólaló lelkiismeretet, és így jutottak el ahhoz a következtetéshez, hogy ezen az egész világ mindenségen kívül, vagy ezen túl kell legyen valaki, aki az egészet elgondolja, ezt a gyönyörű rendet valaki megtartja, és így jutottak el eddig a hatalmas, mindenható, vagy a görögök, ahogy mondták, ugye, mindent mozgató, mozdulatlan valakihez. A következő ösvény, amit a gondolkodó emberek bejártak, az az igazságos vezetett. Látva a világot, látva benne a sok tévedést, de ugyanakkor látva a sok bűnséges dolgot, megfogalmazták, hogy kell legyen egy örök érvényű igazságnak, és mindenféle igazságnak kell legyen egy forrása, és ez is csak Isten tud lenni. Végül pedig, ahogy a Szentírás megfogalmazza, Isten sokféle módon szólt. Szólt a teremtés által, azután szólt a proféták által, és a legutolsó korszakban szólt Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus az, aki Istennek a vonásait, Istennek az arcát legjobban kitakarja. Most azt tudjuk, hogy egyik ember a másikat, hogy megismerje egy élet kell. És mivel Isten képmására vagyunk teremtve, olyan mélységek vannak a mi életünkben, szívünkben, hogy egy ember élet sem elég arra, hogy a másikat egészen megismerjem és egészen megszeressem. Erről talán az ezüstlakodalmasok, aranylakodalmasok tudnának beszélni, akik mélyszentségi házasságot éltek. Az örök élet az sem elég, hogy Istent megismerjük, megszeressük eléggé. De most a Jézus Krisztus utáni időkben Isten a Szentlélek által az ő szentjeinek még arcának egy-egy vonását kitakarja, felerősíti szívének egy-egy dobbanását. Ezeket misztikus élményeknek mondjuk, és ezeket a szenteket misztikus szenteknek. Itt a legeslegfontosabb a személyes eleven kapcsolat. Az ilyen nagy szenteknél már az ajándék nem fontos. Szent Ferencnél nem fontos már az egészség, nem fontos a vagyon, szeme világos se fontos. Mindent elenged, de a személyes szeretetét, a Jézushoz való ragaszkodását, ezt minden áron megtartja. Ehhez ragaszkodik teljes elmével, minden erővel, teljes szívvel.
A következő percekben Csiszér László előadásában hallgatunk egy dalt, és azt hiszem, hogy nagyon meg kell hallanunk ezeket a szavakat, hogy valóban teljes szívünkkel, teljes lényünkkel ragaszkodjunk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz.
Barátként állok itt, hogy veled maradjak az idők végéig. Minden dal, ami elér, az suttogja szerelmem tiéd. Fénylő hangok dallam, ez mindig igaz marad. Fiam, akkor is, hogyha félsz, amikor elborít a sötétség. Minden dal, ami suttogja szerelmem tiéd, fénylő hangok dallamok, tengeriben ott vagyok. Minden egyes dal, ami elér,
Folytatjuk beszélgetésünket az Istenképről. Vendégem Pap László, római katolikus pap. Az életem folyamán, amikor az Isten szeretetéről beszéltem, akkor nagyon sokszor találtam szembe magam azzal a problémával és kijelentéssel, hogy az az Isten, akiről én beszélek, és akiről Jézus Krisztus beszél, nem egyezik azzal az Istennel, aki az Ószövetségben megjelenik. Van válaszunk ebből az ellentmondásból születő feszültségre?
Amíg kialakult az az Isten orc, amelyet Avilai Szent Teréznél, Szent Ferencnél, vagy Pia atyánál az ő hitükbe, életükbe látunk, addig nagy utat jár be az emberi szív. Már a Bibliát olvasva is látjuk, hogy elején kevesebbet tudnak befogadni. Ha olvasom a Bibliát, akkor pontosan úgy vagyok vele, ha többet olvasom, hogy érzem, hogy mi az Isten szándéka is, ebből mennyit fogadtak be az emberek. Pontosan úgy van, hogy egy hasonlatot hív a segítségül, de jó köműves, aki a felrakott csempét, ha megkopogtatja, akkor egyből meg tudja mondani, hó-hó, ide a ragasztó nincs betéve, a kopogás hangjából hallja, hogy ott alatt üres. Tehát ugyanígy vagyunk a Szentírásban, hogy egyet azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy ne őj, szeress, másikát pedig azt olvassuk, hogy nem tudom, gyilkos. Akkor nézzük, hogy mondhat az Isten egyszer ilyen, máskor olyan. Az evangélista megőrzett egy párbeszédet az Úr Jézus és a tanítványai között, amikor azok a válásról beszélnek, és az Úr Jézus azt mondja, hogy a válást Mózes kemény szívűségetek miatt engedte meg. Tehát Isten szándéka nem így volt. És utal a Biblia első lapjaira, ahol Isten egy férfit, egy asszony teremtett egymás mellé. Tehát Istennek el volt a kezdeti szándéka, de később az emberi gyengeség nem tudta ezt az egészet elfogadni, és akkor kezdtek alkudozni a sínai szövetség után, hogy hol legyen, és el lehet válni ekkor, ha. A zsidók kemény szívek is nem tudják elfogadni Istennek a szándékát, nem tudják elfogadni a teljes kinyilatkoztatást, és akkor próbálnak alkudozni, próbálnak feltételeket szabni. Ez a férfi uralmú társadalom próbálja a nőt, az asszonyt háttérbe tenni. Ha így van, akkor mi a csodái ne lehet neki cserélni, ugye? Röviden erről van szó. De az Úr Jézus megmondja, hogy Isten ilyet nem akart. Na most már, ha Bibliából olvasunk választ, akkor a háttérben ez van. Vagy a Szentírásból olvassuk, hogy amikor a zsidók erősebbek, akkor mennek és leigázzák a többi népeket, az biztos, hogy Istennek ilyen szándéka nem volt. Ha egyszer azt mondta, ne őj, akkor az ne őj marad a teremtéstől a világ végéig. Jézus megmondta, hogy a törvényen, illetve a törvénynek ezen a mélységén nem lehet soha változtatni. Itt a baj nem Istenben van, hanem abban a korban ennyit tudtak befogadni a kinyilatkoztatásból, így élték meg, és ez le van írva a Szentírásba. És akkor ezt olvasom, akkor teszem oda magamat melléje, hogy én most ebből mennyit tudok befogadni. Vajon úgy vagyok, mint akkor a zsidók, ilyen lázadozó vagyok, és Istennel akarok alkudozni, hogy legalább aki engem megbántott, legalább az egyik szemét szúrjam ki, vagy egyik fogát törjem ki. De az Úr Jézus megmondja, ugye, hogy és ha nem is mondta volna meg, nézzük az életét. Mikor keresztre feszítik, egyetlen egy ujjal se bánt meg senkit. A szeretet nála nem szenved egy karcolásnyi csorbát sem. Bármit tehetnek vele. A szeretetet kiverni belőle nem tudják.
Így, ahogy hallgattam, számomra az a legcsodálatosabb, hogy az Isten és az ember egyszerre vágyakozik erre a találkozásra és az együtt élésre, összefonódásra, kölcsönös megismerésre. A megismerés nyilván az emberek részéről igény, hiszen az Isten ismeri az ő gyermekeit. És hát az Ószövetségből tudjuk, hogy az Isten kiválaszt egy népet, és ennek a népnek kezdi el kinyilatkoztatni önmagát.
Isten ezt a népet, ennek a népnek a hitét folyamatosan építi. Két irányból építkezik. Ez olyan, ha van egy nagy folyó, itt van a Maros, és hídat akarnak készíteni, akkor ha folyónak mind a két partjáról kezdnek építkezni, hogy a híd elkészül. Isten először a múltban tapasztalt, múltban megélt események által építi a helyesítet is. A helyesít építi a közösséget. A másik irány, ha előre mutat, ígéreteket tesz. A választott népnek megígéri, hogy eljutotok ti majd az ígéret földjére. Eljutotok arra a földjére, amely tejjel, mézzel folyik, illetve bőven van legelő, virágos fű, amelyek gyűjtetik a mézet, a juhok tejehetnek, me a fű kövér. A nép vágyakozik erre, bolyong a pusztába is vágyakozik erre a jó legelőkre, de közben emlékezik Istennek a nagy tetteire, amelyet a múltban tett az előző nemzedékkel, amikor a Vörös-tengeren átvezette, a fáraónak a rabságából megszabadította. És a nép itt, ebben a feszültségben él. Emlékezik, ez bíztatja, ha Isten akkor őket megsegítette, a jövőben is meg fogja segíteni, hiszen itt vannak előtte az ígéretek, reményeinek az alapjai. A legelső vonás, ami Isten arcából kirajzolódik, az a hatalom. Hogy Istennek nagy hatalma van, Isten tud parancsolni a tengernek, tud parancsolni a természeti erőknek. A második vonás, hogy ezt a hatalmat Isten jóra használja. Tehát Isten jó. Istent jónak, nagynak, mindenhatónak látjuk. Az Isten kapcsolatban először konkrét javak vannak. Szabadság, az ígéret földje, a bőségnek a földje. Vagy Ábrahámot nézzük, akkor Ábrahám esetében a gyermek. De hogy a kapcsolat Istennel mélyül, érik, az Isten kép tisztul, akkor Istennek a csodái, vagy Istennek az ajándékai úgymond háttérbe szorulnak. A fontos az ő személye lesz, az ő személyes szeretete. Vagy még rövidebbre zárva, a személyes eleven élő kapcsolat sokkal fontosabb, mint az ajándék. A hétköznapi életben is így van. Először a gyermek jobban ragaszkodik az ajándékhoz, de ha utána megmondanák, na most már az ajándék maradjon meg, vagy az édesanyja, akkor a gyerek is belátja, hogy az édesanyjának a személyes jelenléte sokkal fontosabb, mint az ajándék, amit adott. És ahogy érik a kapcsolat, akkor már nem követelőzik annyit. Ábrahám is ezt az iskolát kijárta, hogy Istennel való eleven élő kapcsolat a legfontosabb. Fontosabb, mint az ígéret, mint a saját fia. Így kell értelmezzük Izsáknak a feláldozását, hogy Isten egy adott ponton azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, jöjj és áldozz fel a fiadat. Így lehetne mondani, hogy jobban szeretsz engem, mint a fiadat Izsákot. És Ábrahámnak a válasza, amikor felmegy a Móriára, és a bibliai kép szerint megkötözi a fiát, Izsákot, és tüzet akar alája tenni, azt jelenti, hogy Istenem, te sokkal fontosabb vagy, mint az ígéreteid, sokkal fontosabb vagy, mint az ígéreteidnek a gyümölcse, sokkal fontosabb vagy, mint Izsák. Téged szeretlek a legjobban, jobban szeretlek, mint a saját fiamat, akit tőled kaptam ajándékul.
Azt hiszem, hogy Ábrahám története kapcsán, bár értjük, hogy arról van szó, hogy az Isten a fontos, nem az, amit kapunk tőle, mégis megütközünk Istennek ezen a kérésén. Miért kér ilyet az Isten? Hogyan kérhet ilyent? Egyáltalán milyen Isten az ilyen Isten? Mi a szándéka ezzel?
Amikor a Szentírást olvasom, akkor a szívemet teljesen meg kell nyissam, és le kell menjek ezekbe a mélységekbe. Ott nagyon gyönyörű és tömör jelképek, szimbólumok vannak. Például így olvasom Izsák történetét is. Mert Isten sohasem mond önmagának ellent. Az lehetetlen, hogy Mózesnek azt mondta, hogy ne ülj a Sínai hegynél, és előtte Ábrahámnak azt mondta, na most már a legkedvesebb gyermeket, gyere, őd meg vágjad el a torkát. Emögött gyönyörű jelkép van. Tulajdonképpen ezt minden ember megtapasztalja. Megtapasztalja egy özvegyen maradt asszony, aki a férjét eltemeti. Megtapasztalja az az apa, aki talán hiába várt a második háborúhoz a gyermekét, nem jött haza. Vagy meg kell tapasztalja a házas pár, amikor férhez adja a leányát. Hogy ott van, ugye, saját kezileg szépen ki kell adja, koszorút tesz a fejére, felültözteti és a kapunk kiengedi. Azt, aki szívének a legkedvesebb, aki a legdrágább. Mert boldogtalan az az anya, aki a lányát nem tudja így Izsák módra férhez adni. Mert akkor állandóan fut utána, nem tudja az Úr Jézus szerinti követelményt beteljesíteni, hogy amikor valaki házasságot köt, akkor hagyja el apját, anyját, menjen teljesen új úton. Nem azt mondja, hogy gyűlölje meg azután, ne foglalkozzon az apjával, anyjával, de azt mondja, hogy ennek teljesen új életét kell kezdeni. Tehát ezt életünk folyamán, ezt az elszakadást, ezt az önként a másikot oltára tevést gyakran átélem. És ha nem tudom megélni, akkor boldogtalan vagyok. A másik üzenete ennek a gyönyörű igehirdetésnek, gyönyörű képnek, Ábrahám történetének, az, hogy az én szívem és Isten közé nem kerülhet senki. Még az a gyermek se, akire talán évtizedekig várakoztam, akikért évtizedekért imádkoztam, és végül megkaptam. Isten szeretete, az Istennel való személyes kapcsolat sokkal fontosabb, mint az imádságnak a gyümölcse, Izsák. Nem tud üdvözíteni Izsák, nem tud üdvözíteni a gyermekem, nem tud üdvözíteni a férjem, és én sem tudom őket üdvözíteni. Mert így vagyunk teremtve, hogy Istenem üdvözítünk.
Isten, ami hatalmas, erős üdvözítünk, erről énekel Csiszér László is a következő percekben.
más nincsen. Támadtál, és te győztél, a halálom uralmat vettél. Hatalmas, hatalmas van, erős Isten, szent is dicső, senki más nincsen. Te támadtál, és te győztél, a halálom uralmat vettél. Hatalmas van, erős Isten, szent és dicső, senki más nincsen. Feltámadtál, és te győztél, a halálod uralmat vettél.
Beszélgetésünk folyamán sokszor említettük az üdvösség szót, és a mindennapi életben is sokszor használjuk, pláne hogyha a vallásos dolgokról beszélünk, de én nem vagyok meggyőződve arról, hogy értjük is azt, amit ez a szó magába foglal. És felmerült bennem az is, hogy talán éppen ezért teszünk kísérletet arra, hogy mi magunk adjuk meg ezt a szeretteinknek.
A Szentírás két ilyen összefoglaló kulcsfogalmat használ. Az egyik a békesség, a másik az üdvösség. A békesség az egy ilyen összefoglaló szó, mintha azt mondom a petrezselyemnek, karolábénak, hagymának, zöldség, vagy körtének, szilvának, megynek, gyümölcs. Tehát a békesség minden olyan jónak a foglalata, amire az emberi szív vágyhat. Ezért mondják Jeruzsálemet, ugye Jeruzsálem békesség, a békesség városának, ezért épült meg ott a templom. Ezért mondják a szombatot, a nyugalom, a békesség napjának, az ünnep napjának, hogy ott nem vagyok zaklatva, ezért mondják az ígéret földjét, a békesség földjének, hogy ott nyugodtan élhetek, a sátramat kifeszíthetem, nem zaklatnak más népek, nem gyújtanak föl, nem visznek fogságba, tehát ez a belső békesség, ez a belső nyugalom, ez a belső békesség az embernek inkább a fizikai jólétére vonatkozik, hogy nem éhezik, nem szomjazik, nem fázik, nincs nagy hőség, tehát nem gyötör semmi sem. A másik kulcsszó az üdvösség ennél tovább megy. Amikor a Biblia üdvösségről beszél, akkor arról utal, hogy Isten az üdvösség által sokkal boldogabb állapotba visz, mint amilyen lett volna a paradicsomkerti állapot. A gonoszabb bűn által megpróbálta szétroncsolni ezt a paradicsomi békés állapotot, ezt a, így mondanunk, jólétet. Békés viszony, békés jólétet emberrel, Istennel, természettel. El is végezte a pusztítást, de az utolsó szó az Istené.
Az utolsó szó Istené, Jézus Krisztusé, hiszen a Szentírás őt nevezi meg üdvözítőnek.
A Bibliában elején inkább körülírja Jézusnak ezt a munkáját, ezt az ajándékát. Inkább ilyen szavakat használ, és olyan helyzetekre alkalmaz, amikor valaki megmenekül, megmenekítés, megmenekülés, az életveszélyből való kimentés, a veszélynek a megszüntetése, a halálos betegségnek az eltüntetése, meggyógyítása, tehát van egy ilyen győzelmi végcsengése, és Isten közelébe való kerülés.
Isten közelébe való kerülés. Miután ugye a bűn miatt elszakadtunk, és én tudom, hogy manapság egyáltalán nem divatos szó a bűn. Sőt, azt is emlegetik, hogy nincs bűn. És én ezen mondjuk egyáltalán nem is csodálkozom, hiszen én magam sem tudnék, mit kezdeni a bűn fogalmával, hogyha nem ismerném az irgalmas Istent. De hát éppen ezért hadd mondjuk el, hogy valójában mi is az a bűn.
A bűnt a Biblia úgy határozza meg, hogy a viszonyoknak a megromlása. Az emberi kapcsolatokra utal állandóan, amikor erről beszél. Megromlik a viszony. Megromlik a viszony Ádám Éva között, megromlik a viszony Kain Ábel között. A bűnt egyszerű szavakkal így határozhatjuk meg, hogy a bűn a kapcsolat a rombolása, az élet roncsolása, aminek a vége a halál. Tehát először a kapcsolat elidegenedik, közömbös lesz, majd azok, akik közel voltak egymáshoz, vagy akiket egy anya szül, képes egymást Kainként megölni. Tehát felborul a rend. A bűn, tehát rendbontás. A bűn a szeretet viszony visszautasítása.
Azt hiszem, hogy így nagy bőjtben kitérhetünk arra, hogy mit is jelent a bűnbánat.
Bűnbánat azt jelenti, hogy magamban rendet rakok, az élet felé fordulok, a kapcsolatokat építem, közösséget építek.
Most azon gondolkozom, hogy azért is jó, hogy kitértünk a bűnre, a bűnbánatra, a kiengesztelődésre, mert Istennek egy nagyon fontos tulajdonságáról tudunk így beszélni, az irgalmáról és a megbocsájtásáról.
Isten ő a kezdeményező. Az Úr Jézus személyében tanítása által, minden tett által arra hív, hogy kapcsolatba akar kerülni velünk, szeretetét meg akarja osztani velünk, bele akar vonni az ő szeretetébe, az ő örömébe. Ezt a megbocsájtást ingyen adja. Na most ezzel kapcsolatban vannak nehézségek. A középkorban az egyik teológiai irányzat nagyon erősen kiélezte Isten megbocsájtásával kapcsolatban a bűnhődést, ami átment úgy, hogy büntetés, hogy Isten nagyon ver büntet. Ott van a bűn után a bűnhődés, de azt nem Isten okozza, hanem mi magunk szolgáltatjuk ki magunkat a bűnnek és annak következményének. Isten egyszerűen ebből ki akar szabadítani. A régebbi hagyományokat Luther Márton Jézus kereszthalálát főleg úgy értelmezte, hogy helyettünk kellett szenvedni Jézus Krisztusnak. Tehát egy ilyen behelyettesítő áldozatként értelmezte, amivel a felbőszült és haragúvó atyát valahogy a saját fiának a kínjai lecsillapították. Ha Istenben látok egy ilyen vonást, egy ilyen beteges, pszichés vonást, akkor nem vonzódom hozzá. Tehát ez is lehet egy távoltartó ok, vagy elutasító ok. Ezért fontos, hogy ezt is úgy higgyük, ahogy az új szövetség tanítja. Ahogy a Szentlélekben meg van fogalmazva, hogy bocsássatok meg szívből egymásnak, vagy ahogy Szent Pál megfogalmazza, hogy engedjétek magatokat kiengesztelni, engesztelődjetek ki egymással. Tehát nekem kell felengednem, mint a fagyos fűdnek, hogy a napsugár belehatol, hogy a hajszál gyökerek elinduljanak. Ott van a másik, ehhez hasonló ilyen torz felfogás, hogy Jézus Krisztust bűnbaknak látjuk, akire mindent úgy rárakhatunk. Tehát Jézus Krisztus nem azért jött, hogy ezt a bűnbak szerepet felvegye, hanem újra a Szent Misehez térjünk vissza, ugye, hogy a világ bűneit elvegye, annak erejét megtörjes, és a világnak a fő bűn ugye a szeretetlenség. Ezt, ahogy az előbb említettük, hogy ezt a szeretetet és ezt a bízalmat teljesen megéli. Istenre, az Atyára bízza magát a kereszten az utolsó másodpercben is, hogy az Atya őt nem fogja teljesen kiszolgáltatni, vagy benne hagyni a halálnak a tragédiájába. Hiszi, hogy amit a Szentlélek neki mondott ezek a proféciák, hogy harmadnapra föltámad, meg fognak valósulni.
Az adásunk elején említettem, hogy nem csak az Isten képről lesz szó, hanem az én képről, a világ képről is. Hogyan segít nekünk az Isten megismerése a helyes én kép és a helyes világkép megfogalmazásában?
Tehát minél többet vagyok csendben, minél inkább behatolok a szívembe lényem mélyére, annál inkább megismerem nem csak önmagamat, hanem Istent. És minél inkább megismerem önmagamat, minél inkább megismerem Istent, annál inkább megismerem a világot is. Tehát egyszerre fejlődik az Isten képem, én képem és a helyes világképem. Most itt, amikor a világképről beszélünk, akkor nem annyira a tudományos világképre gondolunk, hanem arra a természet fölötti igényünkre, hogy valahova még tartozni akarunk. Így fogalmaznám meg, hogy a föld szűk nekünk, ez az anyagi világ mindenség naprendszerekkel, csillagrendszerekkel együtt szűk. Sokan meglovagolják ezt az igényét az embernek. De itt van előttünk ugye a helyes kinyilatkoztatás, hogy Isten képmására vagyok teremtve, a Szentlélek temploma vagyok, beletartozok egy nagy szellemi közösségbe, beletartozom az angyalok, minden szentek, szűzanya, Szent Háromságnak a nagy-nagy családjával, tehát úgy valamilyen formában része vagyok ennek is, részeként kell gondolkodjak, részeként kell éljek. Az előttünk járó rendbéli ember ezt még nagyon jól érezte, mert erre a rendre épült rá az egész élete.
Mielőtt lezárnánk a beszélgetést, foglaljuk össze röviden az elhangzottakat és azt, amit meg kell jegyeznünk.
Lassan elérek oda, hogy magamnak megfogalmazom, hogy élni azt jelenti Istent keresni. Tehát az egész életem ebből az Istenhez való viszonyomból táplálkozik, és ez lesz a legeslegfontosabb. Tehát az első parancs, szeresd uradat Istenedet teljes elmével, teljes szívvel, minden erővel. És akkor jön tovább, ugye, embertársaidat, mint önmagadat. Látjuk, hogy önmagamat is csak Isten fényében, Isten jelenlétében, az Istennel való kapcsolatban ismerhetem meg. És ugyanígy ismerhetem meg helyesen a világot is.
Köszönöm szépen a beszélgetést! A következő percekben a Worship Team előadásában hallhatjuk a Szent az Úr című dalt. Énekel Mezei Ildikó és Gábor Hajnalka.
Mi szállal jövünk.
Az Isten, aki teremteni tud, hiszen ő maga a teremtő. Aki szerető Isten, aki irgalmas, mondták nagyon sokan a diákok közül. És szép ő maga is, mert szép természetet teremtett. És az emberiség egyre többet és többet értett meg az Istenből. Ezt láthatjuk, és láthattuk a választott nép esetében is. És erről is szó volt ma már. Aztán elküldte a fiát, és azt mondja Prohászka Ottokár, hogy a fiában szeretett minket. Míg nem így szeretett, nemigen értettük. Végtelen ős nincs emberi érzelme. A gerjedelmek változatai nemigen járnak benne. Nem lélegzik, nem piheg. Nincs vére, tiszta, végtelen szellem ő. A természetben kimutatta, hogy szeret. Ragyogó napot teremtett. De jeges tengert, síkmezőt is. Virágillatot, de tűzhányót is. Uram, nem értelek egészen. Szeret talán, kérdeztük, azzal az abszolút jó akarattal, a természet célszerűségével, a mindenhatósággal. S beéri-e ezzel emberi érzésünk? Ez megtévesztő gondolat. Végre rátaláltunk, s megtudtuk, hogy szeret Jézus szívével. Így szerette Isten a világot, s így szeret. Ezt értem, s megnyugszom. Mielőtt elbúcsúznánk a rádiós csoporttal, összegyűjtöttünk néhány igerészletet, amely az Isten tulajdonságairól beszél. Ahogyan a Szentírás tanulmányozzuk, egyre tisztábbá válik előttünk az Isten arca, és növekszik az iránta való bizalmunk és hitünk. A 24. Zsoltárban olvashatjuk, hogy ő a teremtő. Azt mondja, az Úré a föld és ami betölti, a föld kerekség és minden lakója. Ő alapozta tengerekre és megerősítette a vizek fölött. A 90. Zsoltárból tudhatjuk meg, hogy ő halhatatlan és végtelen.
Mielőtt a hegyek kiemelkedtek, mielőtt a föld és a világ kialakult, Isten, te öröktől fogva vagy, s örökké.
Malakiás könyvében olvassuk.
Bizony, én az Úr sose változom.
Az Úr megváltoztathatatlan, nem fog változni, abszolút, megbízható és szava hihető. A Számok könyvének 23. fejezetében ezt olvashatjuk.
Nem ember az Isten, hogy hazudjék, nem ember fia, hogy iszakozzék. Mondd-e valamit, hogy meg ne tenni, ígére valamit, hogy ne teljesíteni.
És íme néhány igerész, amely azt bizonyítja, hogy Isten összehasonlíthatatlan, tehát nincs hozzá hasonló, ő egyedülálló és tökéletes. A 2. Sámuel könyvében olvashatjuk.
Nagy vagy, nincs hozzád hasonló senki, és nincs más Isten, csak te.
Izaiás próféta könyvének 40. fejezetében ezt olvashatjuk.
Kihez tudtok hasonlítani, és ki lehetne hozzám hasonló, mondja a Szent.
Máté evangéliumában pedig ezt olvassuk.
Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes.
A 86. Zsoltár pedig így ír.
Senki sincs olyan az Istenek között, mint te, Uram. Semmi nem hasonlít tetteidhez, melyeket műveltél.
Isten kifürkészhetetlen, mert mérhetetlenül mély. Kikutathatatlan, túl van a teljes megismerhetőség határain. Izaiás prófétánál olvashatjuk, hát nem tudod, és nem hallottad még, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő teremtette a föld határait. Nem lankad el, és nem fárad el, és bölcsessége kifürkészhetetlen. A rómaiakhoz írt levélben pedig ezt olvassuk.
Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának, míg kifürkészhetetlenek szándékai, mi megfoghatatlanok útjai.
A 145. Zsoltárban pedig ezt mondja a Szentíró.
Nagy az Úr, és dicséretre méltó. Nagysága mérhetetlen.
A 2. törvénykönyvből pedig megtudjuk, hogy Isten igazságos és nem részrehajló. A 32. fejezet 4. verse írja.
Kőszikla, amit csak tesz, tökéletes, mert igazság minden útja, igaz és egyenes.
Az Isten mindenható, bármire van hatalma, megteheti, amihez csak kedve van, de a tettei mindig összhangban lesznek a jellemével. Jeremiás próféta ezt mondja.
Ó Uram, te alkottad az eget és a földet, nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal. Neked semmi sem lehetetlen.
A Zsoltárok könyvében pedig ezt olvassuk.
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, hogy üllök-e vagy állok. Gondolataim látod messziről. Látsz, ha megyek vagy pihenek. Minden utam világos előtted. A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már mindent tud. Előről és hátulról közre fogsz, s a kezed fölöttem tartod.
Ebből láthatjuk, hogy Isten mindent tudó, tehát ismeri a múltat, jelent és a jövőt. Még azt is, amire ebben a pillanatban gondolunk. Isten kegyelmességéről, jó indulatáról, kedvességéről, megbocsátásáról és szeretetéről nagyon sok helyen olvashatunk, ime néhány. A 31. Zsoltár.
Milyen nagy a te jóságod, Uram?
Péter első leveléből.
Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. A legteljesebben viszont Jézus Krisztus beszél nekünk az Úrról. A János evangéliumában ezt olvashatjuk.
Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt.
Jézus maga mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. És az atya pedig minket arra bíztat, hogy ráhallgassunk, hiszen a fiú az, aki igazán ismeri őt. Aki a tékozló fiú történetén keresztül tárja elénk az atya irgalmát, szívét, vágyát, hogy keblére ölehesse fiait, és újból visszaadja nekik a méltóságukat. Ezeket az igéket azért olvastam fel, hogy buzdítsam a kedves hallgatókat arra, hogy nyissák ki a szentírásukat, és keressenek ilyen igéket, ahol az Atya, Jézus Krisztus vagy a Szentlélek mond el önmagáról, vagy ők mondanak el egymásról. Olyan dolgokat, amiket tudnunk kell ahhoz, hogy egyre jobban bízzunk benne, egyre jobban megismerjük őt. Hiszen az az örök élet, hogy megismerjük az Istent, és akit ő küldött, Jézus Krisztust. Ezekkel az igékkel és gondolatokkal búcsúzom. A Mustármag Megújulás Szolgálat Evezz a Mélyre című adását hallották. A házigazda Fekete Krisztina volt. Köszönöm a figyelmüket, legyenek áldottak a viszonthallásra.